Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 8 óra 12 perc, és gördülünk tovább itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelivel, Ács Gábor az egyik műsorvezető.
És Mihálovics András a másik.
A hallgatók is beleszólhatnak a műsor folyamba a 0630-as 698-098-0-as SMS, WhatsApp és Viber számon. Erről majd fogunk talózni, de most dolgunk van, úgyhogy vágjunk is bele, mert hogy új papír, majdnem azt mondtam, új tőzsde debutál a tőzsdén, de nem ez történik, hanem új részvény mutatkozik be a Budapesti Értéktőzsdén, ez pedig a Granit Bank papírja. Hát mivel nem feledjük gyökereinket, hogy ez valaha egy hardcore tőzsdei műsor volt, na, hogy rácuppantunk a témára, úgyhogy a részletekről fogjuk faggatni. Hegedűs Évát, a Granit Bank elnök vezérigazgatóját. Jó reggelt kívánunk, csókolom a kezeid.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
No, hát ha van még széles a hazában, aki nem tudja a Granit Bank eredet történetét, annak mondjuk el, hogy mikor alapult, ki alapította, hogy jutott el ideig, egy kicsit vázoljuk magát a célpontot.
A Granit Bank 2010-ben jött létre, Demián Sándor alapító tulajdonos, és Hegedűs Éva, a bank akkori és jelenlegi vezérigazgatója, a társ tulajdonosa ennek a banknak. Ez egy zöldmezős bank volt, és az elmúlt közel 15 évben azzal különböztette meg magát a hazai versenytársakhoz képest, hogy működését kifejezetten digitális platformra alapozta. Szolgáltatásainkat mind a lakossági, mind a vállalati szektorban nyújtjuk, és azt különböztet meg minket másoktól, hogy sokkal gyorsabban növekedtünk a bankszektor átlagánál. Mondhatnám azt is, hogy az elmúlt 10-15 év leggyorsabban növekvő hitelintézete a Granit Bank, többszöröse a növekedési üteme a szektor átlagának, és ez nem csak a kezdetektől volt így, hanem az elmúlt időszakban is. A múlt év végén a Granit Bank mérlegfőszege több mint 1200 milliárd forint, de még mielőtt tovább folytathatnám, eszembe jut a jogászok tanácsa, ami azt a kötelezettséget rója rám, hogy elmondjam, hogy amit én most mondok, az marketing üzenetnek is tekinthető, és kérem a hallgatókat, hogy a honlapunkon lévő befektetési tájékoztató, vagy tájékoztató egyszerűség kedvéért így hívom, az abban foglalt előnyök és kockázatok alapján hozzák meg a döntésüket. De visszatérve a Granit Bankra, szóval a leggyorsabban növekvő hitelintézet Magyarországon, rendkívül magas profitabilitással a múlt év végén a Granit Bank több mint 28,8%-os tőkearány és profitot ért el, és ez a profit termelő is elsősorban annak köszönhető, hogy sokkal költséghatékonyabb a működése a Granit Banknak a bankszektor átlagához képest. Ezt sokféle mutatóval lehet jellemezni, ha esetleg a kollégák érdeklődnek, akkor nagyon szívesen elmondom, de hogyha egyszerűen kell fogalmazni, akkor kétszer olyan költséghatékonyan működik a Granit Bank, mint a magyarországi bankok átlaga. És van még egy megkülönböztető tulajdonsága, hogy a portfólió minősége kiváló. A múlt év végén az úgynevezett rossz minőségű portfóliók aránya 0,02 ezrelék, a bankszektor átlaga 2% fölött van. Régóta dolgozom a bankszektorban, és igyekszem elemezni a hazai és külföldi bankok portfólió minőségét is. Én nem találkoztam még olyan bankkal, aki ilyen minőségű portfóliót tud előállítani. Az innovációban, az elmúlt időszakban igyekeztünk élen járni, sok új innovációt vezettünk be a hazai piacon, közülük legalább kettő európai elsőséget és egy világ elsőséget is jelentett.
Uh-huh. Ez a mostani digitalizáció, ez mennyiben más, mint mondjuk a 15 évvel, vagy 14 évvel ezelőtt, amikor indult? Most minden erről szól, a csapból is ez folyik, mindenki digitalizálódik, egy kényszerre is vált, amellett, hogy kikerülhetetlen, de ez még korán sem volt így. Sokan egy ilyen vakvilágba, vagy az ismeretlenbe fejes ugrásként értékelték, amikor indult a bank, és nem jósoltak neki sok jót. Hogyan változott a digitalizáció stratégia? Tehát mennyiben más, amikor most már mindenki digitalizációról beszél, bejöttek a nagyon erős fintech riválisok, a hagyományos inkubens bankok is ezerrel digitalizálódnak, tehát mennyiben más most a stratégia, hogy kellett erre reagálni?
Igen, ha megengedi, nem csak a jelenlegi másságról szeretnék beszélni, hanem hogy 2010-ben miért így döntöttünk. És akkor valóban én egy kicsit árnyaltabban fogalmaznék, hogy voltak kételyek azzal kapcsolatban, hogy a digitalizáción alapuló banki stratégia vajon sikeres tud-e lenni. De menjünk vissza oda, hogy miért is döntöttünk így. Azért döntöttünk így, mert a 2000-es évek második felében azt tapasztaltuk, hogy az internet penetráció nem csak Magyarországon, hanem globális viszonylatban is jelentős mértékben emelkedett. Az okostelefonok elterjedtsége jelentős mértékben emelkedett. Amikor Steve Jobs megmutatta 2006-ban az iPhone-t, és tudtuk, hogy jön az androidos okostelefon, akkor már a nemzetközi irodalomban is azt lehetett olvasni, hogy ezek az okostelefonok nem csak telefonálásra, fényképezésre és játékokra használhatók, hanem különböző biztonsági elemek beiktatásával komoly szolgáltatásokra is, többek között pénzügyi szolgáltatásokra. És hát tulajdonképpen 2010-től, mondjuk a 2015-ig egy kegyelmi állapot volt. Valóban akkor még a hazai bankok nem nagyon fókuszáltak a digitális kiszolgálásra, és valóban úgy van, ahogy ön mondja, hogy ma már ez nem egy különlegesség, nagyon sok hagyományos, ahogy ön fogalmazott, inkubáns bank is digitalizál. A két különbséget látok a versenytársaink és hozzánk képest. Az egyik különbség az, hogy nekünk szeretnék úgy fogalmazni, hogy ne tűnjön marketing üzenetnek, de nem tudom másképp jobban kifejezni, hogy a bank valamennyi munkatársának a DNS-ében van a digitalizáció. Szóval mi, amióta működünk folyamatosan, azon törjük a fejünket, hogy milyen új szükségleteket tudunk mi generálni, vagy milyen meglévő szükségletek léteznek, amit az ügyfelek számára digitális kiszolgálással tudunk biztosítani. Ebből az adódik, és úgy tűnik, hogy ebben a digitalizációs versenyben hát élen tudunk járni. Nem én, mások úgy fogalmaznak, hogy 2-3 évvel vagyunk előtte a digitalizáció szolgáltatásokban a szektor átlagához képest. És ez a digitalizáció miben különbözik az induláshoz képest? Hát abban, hogy felgyorsult. Ugye Hérakleitó szóta tudjuk, hogy egyetlen egy dolog állandó, a változás maga, és a változás sebessége az mérhetetlenül felgyorsult. Ezt egy dologgal szeretném érzékeltetni. 2015-ben Európában a Granite Bank volt az első, aki banki operációra rátette a kártyás fizetést. Ezt a szolgáltatást úgy hívtuk, és azért beszélek múlt időben, mert épp ezekben a hónapokban vezettük ki, ez a Granite Pay volt, és azért vezettük ki a Granite Pay szolgáltatást, mert a technológiai innovációk olyan gyorsan változtak, hogy az Apple Pay és a Google Pay-ben való fejlesztés és innovációs szolgáltatások tárházát jobbnak ítéltük a saját magunk európai elsőséget jelentő megoldásánál. És ha a következő 10 évről beszélek, akkor már nem csak a digitalizációról kell beszélnem, hanem a 2023-ban megjelent agentik és generatív alapú AI-ról, vagy mesterséges intelligenciáról. Ami nem a tradicionális mesterséges intelligenciát jelenti, ami a ChatGPT-vel szokott minős együtt jelentkezni, hanem egy olyan nyelvi, olyan öntanuló modell, ami előre nem struktúrált kérdések megoldásában is kiválóan teljesít. Mi az elmúlt hetekben ennek a generatív és agentik alapú AI-nak egy új megoldásával jelentkeztünk, a Granit Guruval, aminek az első eleme a lakossági hitelezésben a nap 24 órájában való asszisztens, aki az ügyfelek minden kérdésére azonnal tud válaszolni, és nem általános válaszokat ad, és nem kell hosszan várni a válaszokra, pár másodperc alatt ez a nyelvi innováció képes erre a válaszra, és nyilván ez csak az első lépés, folyamatosak a fejlesztéseink, és ha szabad még egy dologban megkülönböztetni magunkat, elsősorban a hagyományos bankokhoz képest, hogy mi szinte havonta új verzióval, akár többel is jelentkezünk. Tehát, hogyha látjuk, hogy egy-egy funkcióban van olyan elem, amit még jobbá lehet tenni az ügyfélélmény szempontjából, és itt ez kulcskérdés, hogy az ügyfélélmény szempontjából, akkor mi folyamatosan, most az elmúlt időszakban épp a mobilabban történő Granit részvényjegyzés okán is, szóval napon belül is több verziót frissítünk, és küldjük engedélyezésre a sztórokban.
Aha, ezek nagyon jó példák, értjük. Kanyarodjunk rá szerintem a tőzsdei bevezetésre, mert hogy ez nagyon izgalom. Kezdve mindjárt ott, hogy miért pont most, mert hogy a banknak nagyon jó periódusa van, a pénzügyi eredményei azok meggyőzőek. Korábban is fölmerülhetett volna, akkor nem így döntöttek. Mi indokolta az időzítést, hát hogy miért pont most lesz kibocsátás, és kínálják föl kis befektetőknek és intézményeknek az új részvényeket.
Nagyon köszönöm, hogy emlékszik arra, hogy többször hangsúlyoztam, hogy a Granit Bank stratégiájának a része a tőzsdére lépés, és ez tulajdonképpen így volt a kezdetektől, de azt is tudtuk, hogy a tőzsdére lépéshez nagyon sok feltételre van szükség. El kell érni egy olyan teljesítményt, ami miatt mi úgy gondoljuk, hogy ez már a kisbefektetők és intézményi befektetők figyelmét is föl fogja hívni. És hát nagyon sok szempont volt, amit mérlegelnünk kellett, kezdve az általános gazdasági, iparági trendeknek az elemzését, a tőkepiaci hangulatot, az előzetes befektetői visszajelzések, hiszen egy tőzsdei bevezetés nagyon alapos előkészítést igényel, sok-sok iterációt. Szükség volt a jelenlegi részvényesekkel történő megállapodásokra. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a jelenlegi részvényesek szerződéses kötelezettségben vállalták a 6 hónapi lokapot, hogy addig nem exitálnak és nem fogják a részvényeket a tőzsdén értékesítésre, és azt remélem, hogy tovább sem. De arra, hogy a jelenlegi részvényesek hosszú távon tekintenek a Granit Bankra, nincsen annál jobb érv, mint hogy elmondjam, hogy az elmúlt közel 15 éves működés során a Granit Bank soha nem fizetett osztalékot. A megtermelt adózás utáni eredmény teljes egészében a bank tőkéjét hizlalta. A múlt év végén a bank tőkéje közel 78 milliárd volt, és ebből több mint 40 milliárd a visszaforgatott tőke. Nyilván forgalom a tőzsdén csak akkor lesz, hogyha lesznek olyanok, akik vásárolni szeretnének, és ahhoz, hogy vásárolni tudjanak, ahhoz meglévő részvények értékesítésére is szükség van. Tulajdonképpen kereskedést nem a meglévő részvényesektől várjuk. Azért is megyünk a tőzsdére, mert azt gondoljuk, hogy az a részvényesi értékteremtés, ami az elmúlt közel 15 évben megtörtént, szeretnénk, én személyesen is szeretném, ha ebből a részvényesi értéknövekedésből minél több lakossági, hazai lakossági ügyfél és intézményi befektető is részesülhetne.
Egy pillanatra, hadd kanyarodjak vissza az osztalékhoz, mert ugye a tájékoztatóban van azért arra utalás, hogy eddig nem volt, viszont 26-tól, ha jól rémlik, az eredmény negyede az a tervek szerint osztalékban kifizetésre kerülhet, de erről még nyilván majd a részvényesek nem szavaznak.
Igen.
Ez mit jelent?
Nagyon köszönöm, hogy erre fölhívta a figyelmet, ez tökéletesen így van. A kibocsátási tájékoztatóban a bank azt jelezte, hogy a 2026 évi lezárt év után, tehát legelőször 2027-ben a adózás utáni eredmény maximum 25%-át osztalék kifizetésre fogjuk fordítani, és ennek az oka az éppen az volt, hogy ismerjük a tőzsdei befektetők, valamelyest ismerjük, azt reméljük, hogy ismerjük, majd nyilván konkrétan meg fogjuk ismerni. A tőzsdei befektetők egy ilyen mixet szeretnek, tehát szeretik, hogyha olyan értékpapírban van a pénzük, ahol átlag fölötti növekedést gondolhatnak, és az elmúlt 15 éves növekedési sztori a mi előrejelzésünk szerint az elkövetkező 10 évben is töretlenül fog folytatódni, és azt, hogy mi ezt gondoljuk, és a részvényesek ezt elfogadták, az egy nagyon fontos tény, de szeretném jelezni, hogy mi mindig a hosszú távú terveinket egy Big Four bevonásával felülvizsgáltatjuk. De visszatérve tehát, tudjuk, hogy a részvényesek nem csak az értéknövekedést preferálják, hanem a cash-t is zsebre akarják tenni. Igen, először 27-ben és azt követő minden évben az az elgondolásunk, hogy a megtermelt eredmény maximum 25%-át osztalékba fogjuk fizetni.
Néhány gyakorlati kérdést engedjen meg, mert a hallgatók nagyon kíváncsiak ilyenre, hogy milyen névértékű lesz a papír, végül hány darab részvény kerül majd kibocsátásra, és pörögni fog-e a tervek szerint a papír, mert láttunk sajnos az elmúlt években olyan bevezetéseket, amikor bement ugyan a tőzsdére egy részvény, még fantázia is volt benne, de nem volt benne aztán forgalom.
Hogyan határozták meg a jegyzési árat? Igen, ez
egy csomó kérdés hirtelen feltettük.
Mikor zárható le leghamarabb a kisbefektetői? Ez is sok egyszerre, igen. De akkor próbáljuk meg így.
De próbálok mindegyikre válaszolni, ha valamire nem elég kielégítő, akkor jelezzék, legyenek szívesek. Talán a legfontosabb, hogy milyen szempontok szerint határoztuk meg az árat. Az árat a úgynevezett... Tehát van egy olyan, úgy hívjuk, hogy peer group angolul, de magyarul ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk föltérképezni, hogy az európai tőzsdéken milyen hasonló üzleti modellen rendelkező bankok papírjai forognak. És azt láttuk, hogy az Európai Unióban a digitális bankoknak a price fair book value-ja lényegesen magasabb a tradicionális bankok árazásához képest. Ez azt jelenti, hogy csak itt megkeresem a papíromban, nehogy rossz számot mondjak, Európában, beleértve Nagy-Britanniát is, a jelenlegi aktuális price per book value-ja a digitális bankoknak 6,2, a hagyományos bankoknak pedig 0,7. Mi részben tehát a peer group-ban lévő adatok alapján, részben a hosszú távú üzleti tervből számított diszkontált cashflow alapján határoztuk meg az árunkat, és természetesen figyelembe vettünk hazai sajátosságukat, diszkont tényezőket, úgy, mint a jelenlegi világgazdasági helyzet, a korábbi esetleges negatív tapasztalatok, a likviditási kockázat, és ezért alakult ki ez az ársáv, ami 13.172 és 15.054 forint között van, ami a úgynevezett pre-money, tehát a nem figyelembe véve azt, hogy a tőzsdén mennyi tőkét fogunk bevonni, hanem a jelenlegi helyzetből kiindulva, price per book value alapon 1,92 és 2,19 között jegyezhető. Tegnaptól, tehát november 26-ától december 11-ig lehet jegyezni. 3 társaság forgalmazza ezeket a papírokat, a Granite Bank, és a Granite Bank ebben az értelemben is egy innovációval is szeretett volna megjelenni, jelezve az ügyfeleknek az innováció iránti elkötelezettségét a banknak. A Granite Banknak nem csak a két fiókjában, hanem a mobil alkalmazásában és videóbankon is lehet jegyezni Granite részvényeket, és az előzetes várakozásról, ami ma lényegesen meghaladó módon az első nap közel 100 jegyzés, 150 millió forintos nagyságrendben csak a mobil appon keresztül történt, a többiről most nem is beszélek. Jegyezni lehet a MBH 40 fiókjában, és jegyezni lehet az Equilornál is. A lakossági befektetők tehát tegnaptól, azaz november 26-ától december 11-ig 12 óráig jegyezhetnek, az intézményi befektetők pedig december 9-e és december 11-e között jegyezhetnek. És annak érdekében, hogy figyelembe tudjuk venni a Nemzeti Bank vonatkozó igényét, amivel én maximálisan egyet is értek, a lakossági árazás a felső sáv tetején történik, tehát akkor van érvényes jegyzése a lakossági ügyfeleknek, hogyha egy darab papírt 15.054 forintért veszik meg. De az intézményi befektetők az utolsó három napban tehetik meg az ajánlatukat, és az ár az lesz, ameddig mi az intézményi befektetők árát elfogadjuk.
És akkor a különbözet visszajár,
némileg alacsonyabb lesz, akkor a lakossági ügyfél is végül is ezen az áron fog jegyezni, és a különbséget visszautaljuk a lakossági ügyfelek részére.
Jó, és akkor néhány nap különbség átfutással még karácsony előtt várható a tőzsdei kereskedés indulása, ugye?
Azt tervezzük, hogy karácsonyi ajándékként december 23-án van a csengetés, ami mindannyiunk számára egy remélhetőleg ajándék lesz, és én azt szeretném, hogy mindazok a kollégák, akikkel az elmúlt hónapokban dolgoztunk a tőzsdei bevezetésen, és azok az új befektetők, akik hisznek bennünk, hiszen Warren Buffett tanácsára érdemes odafigyelni, ő ugye a világ 8. leggazdagabb embere, aki a vagyonát többek között részvénybefektetésből kereste, akinek van néhány jó tanácsa, és ezek közül, ha megengedik, hagyd mondjak el néhányat. Az egyik ilyen tanács, hogy a befektetésnél ne csak egy év eredményét nézzék a befektetők. Ezért mi a befektetési tájékoztatóval az elmúlt 15 év adatait mutattuk meg, összehasonlítva magunkat a bankszektor szereplőivel. Azt is értékeljék a befektetők, hogy azok a versenyelőnyök, amivel a Granite Bank adott esetben rendelkezik, azok a versenyelőnyök meddig, milyen mértékben tartósak. És ha még megengedik, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok, és én miért fektettem be a Granite Bankot.
Igen, csak azért, kérem, hogy annyit kérnék, hogy nagyon röviden, mert most már lejárt az
jó,
időnk.
Jó, akkor 5 versenyelőnye van, de akkor ezt most nem sorolom föl, hanem egyetlen egy dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Azok a befektetők fektessenek be, akik hisznek abban, hogy a bank ezzel a digitális üzleti modellel egyfelől, másfelől konzervatívan a hitelépítésben, ami a kiváló minőséget biztosítja. Szóval akik bíznak a Granite Bankban, azokat várom a tulajdonos társadalmunkat.
Oké, okay, meg nagy örömmel számolom
igen.
Majd be akkor.
Végezetül
a
akkor
napon.
A hallgató is hadd üzenjen Hegedűs Évának egy igazán frappánsat. Nagyon jót tett a Granite Bank a magyar piaci versenynek, és a többiek már nem csak a nagy OTP-hez mérték magukat, hanem egy alulról jövő innovációs nyomással is fel kellett venniük a versenyt, és összekapniuk magukat, appot fejleszteni, honlapot, folyamatokat digitalizálni. Minden magyar ügyfél jól járt végül, hogy jobb szolgáltatást kapott, írja Milán hallgató. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ennek jegyében, sok sikert a kibocsátáshoz.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm
minden jót.
Szép napot.
Köszönöm. Viszont hallásra.
Hegedűs Évával beszélgettünk annak kapcsán, hogy a Granit Bank a magyar tőzsdére megy. Ő a Granit Bank elnök vezérigazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Drága hallgatók, szerintetek, ha Pilinszky Jánosnak és Bruce Lee-nek van születésnapja, akkor én melyikeket fogom választani aranyköpést illetően?
Elég baj az.
Látható
szerintem
többség.
Mindenki kitalálta, mindenki
látható
föltette
többség.
A kezét.
Igen, igen. Jó helyen kapizsgáltak. Bruce Lee, amerikai harcművész, színész 1940. november 27-én született. Na, hogy tőle választottam aranyköpést, melyet imádkozó sáska pózban adott elő, és így hangzott: ne azt kívánt, hogy minden könnyen menjen. Kívánd azt, hogy legyen erőd legyőzni a nehézségeket. Hát a Millás reggeliben ez az én krédóm is, mert van nehézség bőven, könnyebbség viszont kevésbé.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Lezajlott a Szép Művészeti Múzeumban az első tudományos expo. Hogy ez micsoda és hogy sikerült, Bódis Lászlótól tudakoljuk, innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgató. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat!
Tudományos expo, az micsoda? Aki lemaradt volna róla, az is tudja, és kerüljön képbe, és a majd a másodikra jobban figyeljen, ez a célja a kérdésnek.
Igen, és honnan is jött a múlt heti Tudományos Expónak az ötlete? Az elmúlt héten Magyarországon rendeztük meg a World Science Forumot, ez a világ egyik legfontosabb tudománypolitikai konferenciája. Sok száz külföldi tudós, tudományos szervezet vezetője és szakpolitikusa volt itt Magyarországon. Az volt a téma, hogy hogyan is tudja a tudomány a nagy globális kihívások megoldásában segíteni a szakpolitikát, vagy a politikát, vagy az embereket a nap végén. És annak a ez volt az a kiinduló pont, ami megadta azt az ötletet, hogy ha már egy ilyen színvonalas és nemzetközi rendezvény itt van Magyarországon, akkor ne csak a tudósok és a szakpolitikusok beszélgessenek a tudományról, hanem ezt hozzuk le, hozzuk közelebb az emberekhez, hozzuk le az absztrakció szintjéről a gyakorlatba, és mutassuk meg elsősorban a fiataloknak, hogy miért is érdemes tudományos pályára lépni, tudományos életpályát választani, és ez adta az ötletét a Science Expo-nak, vagy a Tudományos Expo-nak, és ahogy említette is a bevezetőben, ezt a Szép Művészeti Múzeumban rendeztük meg, ami egy kifejezetten izgalmas együttállása volt a művészetnek, meg a tudománynak múlt hét csütörtök és szombat.
No, és mik a tapasztalatok? Hogy sikerült a rendezvény?
Nagy siker volt, azt látjuk, és azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok fiatalt sikerült elérnünk, ezres nagyságrendben jelentek meg és érkeztek fiatalok, elsősorban középiskolások az expóra, és miért is, hiszen nekik céloztuk elsősorban ezeket az eseményeket, ami három különböző típusú aktivitásból állt. Egyrészt kiállítók, egyetemek, kutatóintézetek hoztak el izgalmas kísérleteket, technológiákat, mindjárt erre néhány példát kitérek. Előadások voltak, többek között Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor tartott szombati napon előadást, és kerekasztal beszélgetések a legizgalmasabb technológiai újdonságok témájában. Úgyhogy, és ezeket az előadásokat a gimnazisták vagy középiskolások által elvégzett kísérletek kísérték folyamatosan, tehát nagyon sok fiatal sikerült elérni, elképesztően jó élmény volt látni a csillogást a szemükben, amikor éppen újjáéleszteni tanultak meg embert, vagy éppen vérmintákat elemeztek, muslicák vérmintáit, vagy éppen robotkutyát sétáltattak a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjén. Szóval egy csomó olyan izgalmas technológiai újítás, újdonság volt, de sorolhatnám tovább a virtuális valóság szemüvegeken keresztül beletekintést nyerni ebbe a technológiába. Tehát azt láttuk, hogy tömeg övezte a román csarnokban a szépművészetén belül az expót, és nagyon sok fiatalt sikerült megnyernünk, hogy érdeklődjön.
Krausz Ferenc miről is tartott előadást? Ezt lehet-e tudni, mert hát az ő neve nyilván a Nobel-díja miatt mágnesként hathat.
Abszolút, és mágnesként is hatott, tehát az ülőhelyek nagyon gyorsan elfogytak, de állóhelyek
hát ezt szokták mondani, hogy a csilláron is lógtak, ugye, hogy egy ilyen kisért
pufogtassunk. Körülbelül így is fogalmazhattuk volna. És miről is adott elő? Ugye Krausz Ferenc professzor, fizikus, alapvetően lézerfizikával foglalkozik, de most egy új projektje van, hát nem most kezdte, már 2019 óta dolgozik ezen Magyarországon, aminek az a célja, hogy azzal a lézeres technológiával, amit ő felfedezett, vagy kitalált, és amire egyébként a Nobel-díjat kapta, hogyan tudunk vérmintákat elemezni ennek a technológiának a segítségével, amivel előrejelezhetők széles spektrumban a betegségek, különböző daganatos megbetegedések, érrendszeri megbetegedések és a többi, aminek az lenne a hatalmas újítása, és gyakorlatilag reformálhatná meg a teljes egészségügyi ellátórendszert, hogy azáltal, hogy még évente egy átlagos ember ad egy vérmintát, és azt kielemezik ezzel a technológiával, megállapítható, és úgy tűnik, és egyre több kutatási eredményük mutat erre professzoroknak, hogy ez működik, akkor akár évekkel előre jelezhető egy-egy betegség kialakulása egy egyszerű vérvétel eredményeként.
Oké.
És akkor a kérdés úgy szólt, hogy miről is tartott erről. Ezt magyarázta el gyakorlatilag érthetően, mindenki számára érthetően, hogy honnan is indul ez a gondolkodás, és hol tartanak most ebben a projektben.
A következő kérdés az úgy, hogy ezen a sikeren felbuzdulva milyen folytatásban gondolkodnak esetleg? Ez most már ilyen rendszeres, ilyen hagyományteremtő rendezvény volt akkor ezek szerint? Mert szemlátomást igény volna rá, szerintem mind a tudomány, mind a közönség részéről.
Abszolút, mindenképpen az a tervünk, hogy a következő években ennek a hagyományát, amit idén megteremtettünk, folytatjuk. Ugye a World Science Forum ezzel kezdtem 4 évente kerül Budapesten megrendezése, de én azt szeretném, vagy mi azt szeretnénk, és az a célunk, hogy minél sűrűbben meg tudjuk rendezni a tudományos expót, lehetőség szerint minden évben látva azt az érdeklődést, amit tapasztaltunk, erről beszéltem, és hát nagyon-nagyon fontos célunk, és ezért is csináltuk, hogy a fiatalok körében fölkeltsük az érdeklődést a természettudományok iránt. Tudjuk, hogy az egész Európa szerte egy kihívás, hogy hogyan tudjuk a természettudományos és óhatatlanul valóban nehezebb és több tanulást igénylő pályákat népszerűvé tenni a fiatalok számára, de hiszünk abba, hogy a magyar innovációnak, magyar kutatásnak ez az alapköve, hogy a tehetségek erre a pályára lépjenek, és azt gondolom, hogy egy ilyen típusú rendezvény, mint a Tudományos Expo ebben nagy segítségünk tud lenni.
Igen, hát ugye nagyon sokat beszélnek már gyakorlatilag a makroközgazdászok is arról az innovációs lemaradásról, amelyben Európa van. Ezen ildomos lenne változtatni, ha nem akarunk a kínaiak és az amerikaiak mögött végzetesen lemaradni. Ez is egy ebbe az irányba tett lépésnek tudható, nem?
Ez szó szerint így van, hát éppen az elmúlt hetekben, hónapokban jelentek meg különböző európai elemzések, Draghi Report, egyebek, amik rámutattak arra, hogy nagyon jelentős lemaradásban van Európa, hogy ön sem vitette Kínával, USA-val összehasonlítva az innovációban, és mi az alappillér még egyszer, az, hogyha ebben változtatni akarunk, hogy a tehetségeket itt tudjuk tartani, Európában, Magyarországon, és a tehetségeket tudjuk abba az irányba ösztönözni, hogy a kutatással, tudománnyal, innovációval, fejlesztésekkel foglalkozzanak, hiszen ez a kulcs az egésznek.
Ilyenkor mindig felmerül az emberben a kérdés, hogy gyakorlatilag bármilyen innovációt szeretne összegerebjézni így a Magyar Állam és az Európai Unió, vagy vannak kitörési pontok, ha már ugye Krausz Ferenc elhangzott, vagy éppen említhetnénk a másik friss Nobel-díjasunkat, Karikó Katalin, és ugye mindig hallani az állami stratégiáról, hogy vannak nekünk komparatív előnyeink, ha már ilyen koponyák dolgoznak, vagy termelt ki a magyar tudományos élet, hogy bizonyos területeken. Ez hogy működik a gyakorlatban?
Abszolút, hát ugye a két Nobel-díjasunk is, mondtam, Krausz Ferenc fizikus, de most éppen az egészségügyi technológia fejlesztés területére lépett, Karikó Katalin meg eredetileg is azon dolgozik a napjainkig. Tehát például az egészséges élet területe, a különböző gyógyszerfejlesztések, különböző orvostechnikai eszközfejlesztések, ez abszolút nem csak európai, de azon belül magyar erősség is. Erre mindenképp nagy hangsúlyt helyezünk, és igen, ez az egyik kitörési pontunk már ma is, illetve lehet a jövőben. A másik ilyen, ha egy másik példát említenék, Azt pedig tudjuk, hogy a magyar matematikusok is kiválóak, ugye itt, bár matematikában Nobel-díjat nem osztanak, az Abel-díjat szokták úgy nevezni, és jó néhány magyar matematikus nyerte el a matematika Nobel-díját, az Abel-díjat. És ugye tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia és a modern technológiák mind nagyon komplex matematikai alapokon és összefüggéseken nyugszanak. Ez egy másik olyan pont lehet, kitörési pont, amiben a magyar tudósok, a magyar innovátorok kiemelkedhetnek, és kiemelkednek már ma is.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor drukkolunk, hogy a következő Tudományos Expo is hasonlóan sikeres legyen, mint az első volt. Nagyon köszönjük az információkat, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!
Minden jót! Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár volt a vendégünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. A Tudományos Expóról beszéltünk, ebből az elsőről ráadásul.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.